Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Szokásunk szerint imádságképpen énekeljük el ezt az éneket, amelynek szövege is, dallama is látható kivetítve. Imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Bűnös voltunkért, Uram, ó nevesnek, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg fiat nevében, ha kérünk. Keresetek, buzgón is megtalál.
Kérdés dobozban három cédulát találtunk egy héttel ezelőtt, úgyhogy azokat most felolvasnám és próbálnék válaszolni rá. Lehetőleg röviden, sűrű programunk van mára, hiszen zenét is hallgatunk, verset is hallunk, és egy nagyon érdekes előadás is lesz. Az első. A felemás igát hogyan lehet épp eszűnek maradva kibírni, túlélni, hordozni. Lehet, hogy idéztem múltkor a Filippi levél végéből egy mondatot, az így hangzik, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ugyanakkor szeretném azt is hozzátenni, hogy ahol nem felemás az iga, mind a ketten hívő emberek, azok is szoktak szenvedni a házasságban. Nem a házasság az ígéret földje, hanem a pusztai vándorlásnak felel meg. De együtt menetelünk az ígéret földje felé. Attól vagyunk boldogok, hogy közös a célunk, azonos az értékrendjünk, mind a ketten Jézus Krisztushoz ragaszkodunk. Tehát nehézségeink vannak, el kell fogadni, imádkozni kell. Egy tanácsom van, a hitetlen házaspárt ne akard megtéríteni, mert akkor elmenekül. Imádkozni szabad érte, sőt kell imádkozni érte, de általában menekülése készteti a nem hívő embereket, hogyha valaki közvetlenül evangélizálja. De a lehetőséget meg kell adni arra, hogy igét halljon. Hívni lehet, nem erőszakoskodni. Következő kérdés. Ha a lakáskérdés nem oldható meg anyagiak miatt, akkor sem költözhet az ifjú pár a felesége családjához? Én azt gondolom, nem mondtam azt, hogy nem költözhet. Ugye azt az igét idéztük, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, lesznek ketten egy test. Könnyebb leválni a szülőkről, és a házassági egységet építeni, hogyha nem lakunk együtt. Hát itt egy döntést kell hozni, hogy attól kezdve, hogy házasságot kötöttünk az életemben, az első ember, a legfontosabb nem a drága jó édesanyám és édesapám, hanem a házastársam. Tehát ezt a döntést kell meghozni. egy lelki elhagyásról van szó elsősorban, nem földrajziról. Természetesen könnyebb, hogyha földrajzilag is van némi távolság. Ahogy a Máté fiam mondta volt, még annak idején jó lesz, ha közel laktok, de papucsban azért ne lehessen átmenni. Azt hiszem, hogy ez nagyon bölcs, józan megközelítése ennek a problémának. Feleségem egyébként most is önállók tölti az idejét, úgyhogy nem biztos, hogy ide ér. De meglátjuk. Tehát ennek a belső döntésnek kell meglenni, és persze, hogy szükségből nagyon sokszor napjainkban arra kényszerülnek párok. Azért vannak veszélyei, van olyan, ismerek olyan párokat, akik hát kaptak egy külön szobát a szülők lakásában, abban is megállapodtak, hogy kopogás nélkül nem lépnek be. Ezt be is tartották. Igen ám, de a bácsi nagyot hallott, úgyhogy kopogott és nyitott. Ennek ellenére születtek gyerekei. Hát minden esetre nehézségekkel jár a dolog. Na van még egy kérdés. Helyes-e, hogy a férjem régi barátnői félmeztelen képeit, itt volt egy szó, őrzi, de ezt áthúzta, de nem írt helyette másik szót. Úgyhogy behelyettesíthető. Zárójelben fotóalmubában található. Joggal kérhetem-e, hogy megsemmisítse azokat? Én azt gondolom, kívánatos lenne, ha megsemmisítené. Persze, hogyha kiírtja ezeket a képeket, az alapprobléma nem fog elmúlni, egy belső döntésnek kell létrejönni ebben a férfiúban. Egy belső döntésnek, hogy minden szempontból a párja az, akitől ő kielégülést vár. Pót kielégülések azok, amiket képek, mesztelen vagy félmesztelen képek nyújtanak, meg ráadásul ezek még emlékeztették is az illetőt konkrét személyekre, tehát semmiképpen sem tesz jót. Sem a házasságnak, sem az illetőnek. Hát azt teheti, hogy imádkozzék érte. Most azt nem merem mondani, hogy ő maga semmisítse meg, mert ebből komoly konfliktus lehet, de mindenképpen ezt üzenem az illetőnek, úgyhogy ezt megmondhatja, aki kérdezte, hogy mielőbb szabaduljon meg ezektől a képektől. Ne páncélszekrénybe zárja, hanem kukába, személygyűjtés előtt összetépve. Ez a biztos. Elégetni is lehetne, de már kevés olyan kályha van Magyarországon, ahol ezt meg lehet tenni. Kedves vendégünk van, aki hál' Istennek elhozta a fuvoláját is, Baranyi Zsanett, Philipp Emanuel Bach ámol szóló szonátájának két tételét fogja játszani. Thank you. Nagyon szép volt, köszönjük szépen, Zsanett. Most tulajdonképpen elkezdődik az előadás, mert az empátia témához egy ragyogó illusztrációt fogunk hallani. Nem is tudok jobbat ennél a magyar irodalomból. Rajkai Zoltán fogja elmondani Szabó Lőrinc egyik Lóci versét.
Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort, Lóci, hová mégy, mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázrezsóról? Ide az ollót, nem szabad! Rettenetes, megint ledobtad az erkéről a mozsart! Hiába szittam, fenyegettem. Nem is hederített reám, lépcsőnek használta a könyvespolcokat egész délután, a kaktuszbimbait lenyírta, és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, és az asztal tetejére állt. Nem bírtam vele. Tönkre nyúzott. De azért tetszett a kicsi. És végül, hogy megrakni ne kelljen, leültem hozzá játszani. Legugoltam, és az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek? És ahogy én lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek körülöttem, és minden láb volt, csupa láb. És meglőtt a magas, a messze, és csak a padló volt az enyém. Mint nyomorult kis rab, mozogtam a szoba börtönfenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, és hogy minden tudnak, és erősek, és hogy én gyönge, és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt, hogy föl, föl, mint az első hajós, aki az egek felé szányra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök. Feszengtem, mint kis észre nem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam. Bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, és már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem. Ó, hogy gyűlöltem. És akkor zsupsz egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, és már iszkolt, tudva, hogy kikap. Felugrottam. Hé, te kölyök! Aztán, no, ne félj, mondtam csendesen. És magasra emeltem, hogy nagy, hogy óriás legyen.
Hát azt hiszem, hogy a színésznek a szakmájához tartozik az empátia, teljesen bele kell helyezkedni valakinek a személyébe. Megígérte a Zoli, tudnék most a színházba megy, és 7-kor kezdődik az előadás. De megígérte nekem, hogy amikor rákerül a sor, nem a Lócit kezdi mondani. Azt mondta, az ki van zárva, mert miért fölveszi a jelmezt, akkor ő már egy másik ember. Ez az empátia lényege. Nem érzelmi ráhangolódás csupán. Az is. Maga a szó, görög szó, azt jelenti, hogy beleérzés. De nem csak erről van szó. Empátia azt jelenti, hogy Én megértem a másik embert azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedem. Ahogy Szabó Lőrinc, rövid időre, ahogy ő írta, negyed órára, Lóci helyzetét, helyét foglalta el a padlón. Én nem tudom, hogy ez milyen sűrűn következett be, minden esetre olyan nagy élmény volt, hogy már is verset írt belőle, de erről van szó. Erről a témáról én elég gyakran beszéltem már, úgyhogy attól tartok, hogy vannak itt olyanok, akik hallottak tőlem már empátiáról, úgyhogy nem lesz új minden szempontból, de most arra fogok törekedni, hogy az empátia tanulhatósága kerüljön a középpontba. Ez a címe is ennek a mostani előadásnak, hogy az empátia tanulható. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy ő nem tud empátiás lenni, jól figyeljen, én is figyelek. Nem olyan könnyű megtanulni, de meg lehet tanulni. Nézzük csak ezt az ábrát. Az empátia, a másik ember megértése azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedünk, és minden emberi kapcsolat előfeltétele. Legalábbis, hogyha azt szeretnénk, hogy a kapcsolat tartós legyen és működjön, akkor empátiára van szükség. Akkor egymást meg kell értenünk. Na most ez éppen a házasságban nagyon nehéz dolog. Miért? Az egyik férfi, a másik a nő, másik meg nő. Hát ekkora különbség. Elég nagy különbség. Másképp gondolkodik. Na de az a küzdelem, ami következik ebből a helyzetből, hogy ragaszkodunk egymáshoz, és mindig kudarccal végződik a kommunikációnk, ha nincs megértés, ez arra ösztökél bennünket, hogy próbáljunk egymás helyzetébe, helyébe, tulajdonképpen a személyébe beilleszkedni. És ezzel még nincs vége, hogy a másik nő, ha én férfi vagyok, vagy fordítva, senkiből nincs még egy példány. Ha történetesen egy petélyű iker testvére van a párodnak, nem ugyanaz. Senki nem készült indigóval, hanem a Teremtő mindenkit különös műgonddal alkotott meg. Úgyhogy őt kell megismernem. A pár életében, világos tanár-diák esetében a pedagógusnak a munkájához tartozik, hogy meg kellene értenie a gyerekét, a helyébe valahogy beilleszkedni, nem mindig könnyű. Hát vannak olyan gyerekek, mint például a Lóci. Vagy az iskolában kiesik a padból. Bent megy ki. Szétveri a fél osztályt. Hogy lehet őt megérteni? Hát például úgy, hogy az ember megnézi, hogy hol lakik. Milyen körülmények között él. És akkor kiderül esetleg, hogy nincsen nyugodt a sarka, ki se tudja aludni magát, az apja éjféltájt érkezik haza, villanygyújt, ordítozik, megveri az anyját, és akkor ő másnap megy iskolába. Vannak ilyen családok. Persze, hogy a pedagógus nem tudja megoldani a helyzetet, az apát kellene kicserélni ebben az esetben, ez a hatáskörén kívülre esik. De ha megérti a gyereket, azért egy lépést mégis tett abba az irányba. Szülő-gyermek kapcsolat. Hiába voltam én gyermek, azt már rég elfelejtettem. Vannak ugyan szép élményei, emlékei. De az egy másik szituáció volt. A saját gyerekemet kell akkor megismernem, megértenem, Fordítva is szükség lenne rá, néha szükség lenne. De a szülő-gyermek kapcsolata, ahogy a pedagógus-tanítvány kapcsolat is, nem szimmetrikus, a házasság szimmetrikus kapcsolat. Úgyhogy fordítva nem várható el igazán. Néha szükség lenne rá. Vagy a munkatársi kapcsolat. Jó lenne néha megérteni a beosztottat. Jó lenne néha megérteni a főnököt. A főnökkel is megtörténik, hogy fáj a feje. Hogy nem tudjuk, hogy mit hagyott otthon. Hogyan érkezett. Mi van vele. Ugyanúgy a munkatársak, kollégák. És tulajdonképpen mindenki, akivel kommunikálunk, mindenki olyan ember, akit meg kell értenem, és valahogy a helyzetébe kell illeszkednem. Fölmerül egy fontos kérdés. Empátiás-e Isten? Mit válaszolunk erre? Hát persze. De gondoljunk bele, mi történt. A zsidókhoz írt levélből látunk itt egy szép idézetet. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Mi történt? Közeledik a karácsony. Bizonyos értelemben ez karácsonyi ige. Arról szól, hogy Isten emberré lett. Elfoglalta azt a pozíciót, amelyben mi emberek vagyunk. Honnan jött? Azt olvasok itt a zsidókhoz írt levélben, hogy áthatolt az egeken. Nem a Szíriuszról jött, nem egy másik naprendszerből, sokkal messzibbről, ami háromdimenziós terünkön, túli világból, egy végtelen dimenziójú térből. Ezt mi nem tudjuk elképzelni, elgondolni esetleg. A menny hol van? Benne vagyunk, körülvesz minket. Nem lehet lokalizálni sem a mennyország, sem a pokol lakóit. Isten és az angyalai, a sátán és a démonai, ennek a világnak a lakói. Nos hát, Jézus Krisztus, Isten hatalmas fia, aki részt vett a világ teremtésében, megalázta magát, ahogy a Filippi levél írja, amikor emberekhez lett hasonlóvá. Szolgai formát vett fel. Nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő az Istennel. Megszületett egy kisbabaként. Jézus szenvedése ekkor kezdődött. Nem azért, mert istállóban született, ez csak ráadás. Hanem, hogy emberré lett. Emberként jelent meg. Ráadásul egy tehetetlen kisbabaként. Ugyanolyan kisbaba volt, mint bármelyikünk. Kisbabája. Még a helyét se tudta megváltoztatni. És leélt egy viszonylag rövid földi életet, talán 33 évet, és átélt mindenféle emberi szenvedést, testét is, és lelkét is. Hiszen legjobb barátai hagyták cserben, a legnehezebb órákban. Nincs olyan emberi szenvedés, amit ő át ne élt volna, bizalommal fordulhatunk hozzá. Írja is a zsidókhoz írt levél. Forduljunk azon azért bizalommal a kegyelem trónusához, kegyelem királyi székéhez. Biztosak lehetünk abban, hogy Isten akkor is megértene minket, ha Jézus Krisztusban nem lett volna emberré. De így számunkra meggyőző, emberré lett. Emberként jelent meg ezen a világban. Ezt tudhatom. Tehát empátiás az Isten. Rajta nem múlik az, hogy jó legyen a kapcsolatunk. Na nézzünk néhány képzőművészeti alkotást. Ez egy Rembrandt részkarc, egyszerű jelenetet ábrázol, az a címe, hogy a nyűgös gyerek. Kivel vagy empátiás? Ezzel a gyerekkel? Hát nem lehet tudni, hogy miért nem akar megmaradni az anyja karjai között, én az anyával. Hát rossz lehet neki, még hagyján a gyerek, de itt ez az idősebb hölgy éppen tanácsokat osztogat. Hát nem így kell nevelni, pont ebben a helyzetben. Vagy itt vannak a nagyobb gyerekek, itt kuncognak hátul. Egyszerű helyzet, és már is fölmerül a kérdés, kivel lehetne empátiásnak lenni. Egy norvég festő, Larsson, néhány képét nézzük meg, 19. század végén, 20. század elején alkotott, nagyon szépen festette a családi életet, ez is egy ilyen családi jelenetet ábrázoló kép. Itt van egy szülőpár és a gyerek. Hát a legkönnyebb észrevenni kit? Ő felségét, az anya királynőt. Itt ül ugye egy dobogón, és ott van a kisgyerek, aki szeretne szemkapcsolatot létrehozni. Létrejött? Mármint a szemkapcsolat. Nem. Az anya nem néz a gyerekre, ugyanakkor látjuk az anya tekintetéből, egész testtartásából, hogy ő nagyon meg van elégedve magával. Hát az empátia legfőbb ellensége az én központuság, amikor az ember nem tud saját magából kilépni. Hiába könyörög a kapcsolatért ez a gyerek a szemével. Aztán van itt még a háttérben valaki, de úgy helyezte el a festő, hogy látni lehet, hogy nem tényező. Hát ő lenne a családfő. Ott hátul meghúzódik. Nincs szemkapcsolat. Hát talán a nagyapák azok azért jobbak, nem? Ez a nagyapa ránéz ugyanarra a kisgyerekre, de őt is fölültette, nem egy dobogóra, hanem egy asztalra. A festőit egymásra néznek, na de nem mindegy, hogy én hogy nézek a nálam kisebb emberre. Akár jelképesen kisebb valaki, akár a szó szoros értelmében, mint ezen a képen. Úgy lenéz, valaki is butuska, olyan édes, amikor olyan csacsiságokat mond, és el lehet mondani a rokonoknak, hogy milyen hülyeségeket beszél ez a gyerek. Nem erre az empátiára van szükség. Az egocentrikus ember sohasem tud empátiás lenni, akár öreg, akár fiatal. Az új szívre lenne szükség. Nézzük csak újra ezt a képet, az előzőt. Van itt két idézet. Jeles tudósoktól származik mind a két idézet. Kiderül ezekből, hogy magas intelligenciájú és műveltségű emberek sem mindig empátiásak. Az első idézet Max Plancktól származik, az egyik dolgozatát kezdi ezzel a gondolattal, hogy az új eszmék a tudományban nem úgy jutnak diadalra, hogy az ellenfelek meggyőzetnek, hanem úgy, hogy kihalnak. Az öreg professzorok nem értették a kvantummechanikát, amikor a fiatal Planck előállt vele. Aztán később ő belőle is öreg professzor lett. Remélem, hogy rugalmasabban gondolkodott. A másik jeles tudós Jean Piaget, pszichológus, a fejlődés pszichológiának mindmáig talán legnagyobb alakja. Ő is egy dolgozatának az elején írja ezt. Azt írja, hogy a tudományos viták rendkívül hasznosak, mert a vita végén a vitatkozó felek jobban értik a saját álláspontjukat. Hát igen, miközben az ember megfogalmazza, megérti. Ezért vannak előnyös helyzetben a pedagógus. Kénytelen leadni. Közben ő is megérti. Úgyhogy ez mindenképpen előnyös dolog. És valóban hasznos. Na hát, ugye nem erről lenne szó. Tehát semmi köze nincs az empátiának az intelligenciához vagy a műveltséghez. Hát hál' Istennek van itt még egy Larson kép. Szemkapcsolat itt sincs, hiszen a gyerek az apjának a feje tetején ül éppen, de láthatólag jól érzi magát. Nagyon jó helyzet, az izgalmas. Lehet, hogy visított, amikor oda föltették. De akkor is jó volt. Én emlékszem, amikor kicsik voltak a gyerekeink, nagyon élvezték azt, ha földobáltam őket. Egyik-másik úgy tett, mintha menekülne, de általában beálltak. És lehetett dobálni, csak amikor édesanyám látogatóba jött, akkor ő reszketett, jaj, te elejted! Hát hál' Istennek egyszer sejtettem el. Igen, mert elfoglalja azt a helyet, azt a helyzetet, lelkileg, amit a gyerek. Egy lesz vele. Hadd tegyek fel egy kérdést. Régen volt jó kis kiadós eső, talán lesz. De gondolom emlékezzünk azért még esős pocsolyás időkre. Kinek volt vagy van olyan gyereke, aki eső után szeret beleugrani a pocsolyák közepébe? Nekem volt. Hát nem is olyan sok volt, úgy látom. Ott is azért. Hát persze, akik még meg se kötötték a házasságot, olyan volt gyerekük. Na de készüljetek föl rá, olyan lesz a gyerek. Most hát az én gyerekeim mind szerették ezt csinálni, én azonban nem lelkesedtem ezért, úgyhogy megpróbáltam erősebben fogni a kezét, vagy lebeszélni róla. A feleségem sokkal empátiásabb volt, mert gumicsizmát húzott a lábukra, és akkor ugrálhattak. De aztán olvastam, hogy még önálla is empátiásabb volt valaki, Larry Krebről van szó, amerikai pszichológus, leírja az egyik könyvében, azt hiszem talán Kapcsolódás című könyvben van ez, hogy eső után ő is gumicsizmát húzott. És akkor a gyerekeivel együtt ugrált a pocsolyákba. Hát nem tudom, hogy a járók előtt mit gondoltak, hogy mi történt ezzel az emberrel, de biztos, hogy a gyerekek hálásak voltak ezért, mert azt élték át, hogy apa egy velünk, de jó buli ez most. Itt apával. Na most ez nem az a legfőbb üzenet ennek az előadásnak, hogy tessék pocsolyákba ugrálni, de hozzátartozik a dologhoz, hogy ahol semmi kárt nem okozunk, de elősegítjük azt, hogy a másik jól érezze magát a társaságunkban, már pedig attól érzi jól magát, ha átéli azt, hogy egyek vagyunk vele. Hogy megértjük, hogy empátiásak vagyunk, akkor gyakoroljuk. Most éppen Piaget mutatta ki azt, ami ide van írva, hogy a lelki fejlődés a gyermeki egocentrizmusból a szociocentrizmusig halad. Tehát az a normális. Egocentrikus a gyerek, az nem azt jelenti, hogy egoista, egocentrikus, én központú. Minden csak a saját szemszögéből képes nézni. De a lelki érettségnek az a mutatója, hogy a másik szempontját is át tudja venni. Na most hát sajnos nincs túl sok olyan felnőtt ember, aki erre valóban képes, pedig azt hiszem, hogy más lenne a közösségi élet, hogyha ez megvalósulna nagyobb mértékben. Tehát tulajdonképpen fejlődési zavar, mert ez a fejlődés nem valósul meg igazán. Meg lehet-e tanulni ez a kérdés? Na, még egy szituációt nézzünk meg, ez épp egy kamasz gyerek, Ez egy német könyvnek a címlapja, aki tud németül, már is lefordította a könyv címét, meine Eltern sind in einem schwierigen Alter, az én szüleim nehéz életkorban vannak. Tehát a gyerek felől tekintve a szülők furcsák. Hát az a normális, ahogy ő gondolkodik. Hát az őseim, kik az ősek? A közvetlen felmenők mai nyelven olyan ásatag módon gondolkodnak. Ezt mondják a gyerekek, főleg a kamaszok. Nehéz megérteni a kamaszokat. Még nehezebb megérteni az öregeket. Nehéz megérteni a nőket. Ezt én tudom. Férfiakat? Könnyű. Hát hiszen a férfiak olyan áttekinthető, világos élőlények. De a nőknek nem mindig ez a véleményük. Ez is mutatja, hogy ők furcsán gondolkodnak. Vagy egyáltalán mindenkit nehéz megérteni saját magamon kívül. Hát ezt tudnom kell. De hát erre kellene törekedni valahogyan. Honnan ered ez a fejlődési zavar? A megromlott emberi természetünkből Gál Éva egyik legszebb rajzát lehet itt látni. Ádámot, Évát ábrázolja az édenkertben, a bűneset után közvetlenül azt a pillanatot ábrázolja, amit így olvasunk a Bibliában. Spórolnom kell a vízzel, mert Erika csak fél üveggel adott ma. Azt mondja, hogy ez a gazdasági megszorítások miatt van. Ja. Pénzügyi válság az oka. Hát itt van Ádám, Éva. Azt a pillanatot látjuk, amikor a Biblia ezt írja, hogy akkor megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. Jelkép a meztelenség is. Azelőtt is tudták, hogy mezítelenek. Hogy tudták? Írja a Biblia. A bűneset előtt még mindketten mezítelenek voltak az ember és az ő felesége, de nem szégyelték magukat. Mit jelent ez? Jelkép, nem csak testi meztelenségről van szó, azt jelenti, hogy nem volt titkuk egymás előtt. Nem volt takargatni valójuk. Minden tudhat a másik. Nincs titok. Most már megszakadt a kapcsolat Istennel, ennek következtében megszakadt a kapcsolat egymással is. Már félnek egymástól. Már félünk egymástól. Mi lesz, ha megtudja? Mi lesz, ha rájön, hogy miről gondolkodom, vagy mit csináltam, hol vagyok? Hol voltam? Milyen vágyaim, milyen gondolataim vannak? Nehogy megtudja. Tulajdonképpen a szeretettel van baj. A szeretetben nincs félelem, írja János apostol. Ha szeretet van, kapcsolat van köztünk, akkor nem kell félnem a másiktól. Ők pedig félnek, elkezdenek takarózni. Fügefa leveleket fűztek össze, ezt olvassuk a Bibliában, ágyékkötőket készítettek maguknak, hát nem volt igazán hatékony védekezés, mert tudjuk, hogy olyan karélyos a fügefa levél, úgyhogy nem takar elég jól. Nem tudom, mondjuk miért nem lapulevelet szedtek, de ez jellemző az emberi megoldásokra. Fel kell ismernünk, és be kell fogadnunk a szeretetet, ahogyan ez megtörténik akkor, hogyha úgy nyílik meg a szemünk, hogy a kegyelemre találunk rá. Egy másik bibliai történetben, az Új Szövetségben, Lukács evangéliumának a végén olvasuk ugyanezt a mondatot, az Emmausi tanítványok történetében, akkor megnyílt a szemük, és felismerték őt, felismerték Jézust. Igen, Isten szeretetén át, ha nézzük egymást, akkor tudjuk igazán megérteni, elfogadni, befogadni. Az empátia tanulásáról van szó. Mik az empátia tanulásának a lépései? Az első egy hitlépés. Annak a felismerése, hogy Isten törődik velem. Ezért az én energiám felszabadul arra, hogy másokkal törődjek. Isten törődik velem. Hát akkor nekem nem kell azon fáradoznom, hogy magammal foglalkozzam folyton. Felszabadultam. Jut időm, energiám a páromra, a gyerekemre, a másik emberre. De ez csak az első lépés. Következő, komolyan veszem az önmegtagadás és a szeretet parancsát. Itt most megint egy Rembrandt művet látunk, egy festményt, az irgalmas samaritánus történetének egy jelenetét ábrázolja ez, hát kissé homályos, nehezen lehet látni talán hátul. Éppen megérkeztek a fogadóba, ott valaki lesegíti, leveszi ezt az összevert embert, miközben a fogadós már itt áll. Nyilván az egyik legénye fogja a kantárt, el ne menjen a ló. Ez a szeretet cselekedete, nem akármilyen szereteté. Ez nem kívánság szeretet. Az az ember, összevert ember nem lehetett kívánatos. Nincs érdek se benne, visszafizetni sem tudja. Nem kölcsönösség van, hanem belső parancsa, szeretet parancsa. Segíteni kell. Miért kell segíteni? Mert bajban van. Mert szükséget szenved. Ez az egyszerű ok. És a harmadik, az, hogy a kapcsolataim során gyakorolnom kell a másikra figyelést. Ismertem valakit, aki néhány évtizeden át gyakorolta, és nekem is alkalmam volt egyszer megtapasztalni azt, hogy hova jutott. Régóta nem él már, idős néni volt, amikor én még fiatal ember voltam. Diakonissa volt egyébként. Tudtuk, hallottuk, hogy már nagyon gyönge, beteg. Meglátogattam. Nagyon nehezen nyitott ajtót. Végre kijött, leültetett. Elkezdett kérdezgetni. Hogy vagyunk? Mi van a gyerekekkel? Vannak-e szolgálatai? Kérdezte tőlem, hol, mikor, imádkozni szeretnék ezekért. És beszéltetett engem. Amikor eljöttem hozzá tőle, akkor nyilalt belém, egész idő alatt nem kérdeztem meg tőle én, hogy Erzsébet néni hogy van. Ő empátiás volt. Hát egész életében ezt gyakorolta. Én meg nem gyakoroltam. Hát ide lehet eljutni, hogyha az ember hitből él, hogyha az ember komolyan veszi az önmegtagadást, ha átadja az életét Krisztusnak, ha komolyan veszi a szeretet parancsát, és gyakorolja egy életen át. Hát ennek a gyakorlásnak néhány szempontját láthatjuk még. Szükség van egy szemüveg cserére. Talán ismerős ábra, úgyhogy nagyon gyorsan átsiklunk rajta. Az együttjárás idején jellemző az, amikor én nézem a másikat, hogy viselek egy szemüveget, látjuk, hogy milyen a színe ennek a szemüvegnek, aki nem színvak, az látja, hogy rózsaszín. Hát ő az drága csipke rózsika. Ki más lehetne? Hát sokkal szebbnek, sokkal jobbnak látom a másikat, mint amilyen valóságban. Tehát becsap a szemüveg, ő nem olyan. De valahogy elkallódik ez a szemüveg, nem túl nagy kár érte, nem volna baj, csak az a baj, hogy valahonnan, honnan, nem, de kerül egy másik. Néhány év vagy évtized után egy ilyen sötét szemüveg. Vajon ez az igazi képét mutatja a másiknak? De ő nem olyan rossz, mint amilyennek én látom őt elkeseredett pillanataimban. A keserűség, az epekeserű, ugye bennem van a keserűség, és az láthatja őt ilyen sötétnek, nem olyan. Isten szeretetén át azonban reálisan láthatok, mert ott a kereszt alatt látom azt, hogy Isten őt ugyanúgy szereti, mint engem, Jézus Krisztus érte is meghalt, és én értem is, mert rászorultam. Ez a döntő lépés. Na, egy attitűdváltás lehet a gyakorlásnak egy másik nagy lehetősége. Ha történetesen ellenségeskedünk egymással, ahogy itt lehet látni, kinek kell megtenni az első lépést a másik felé? Nem tettem oda még a genetikai jeleket se, hogy melyik a férfi, melyik a nő. Ez itt épp úgy lehetne András, mint Anna. Ez itt ugyanúgy lehetne Borbála, mint Béla. Teljesen mindegy. Az kezdi, aki közelebb van Istenhez. Mégpedig, hogy kezdi? Itt történetesen a B empátiás lesz, mert onnan, abból a pozícióból nézi a másikat és a problémát, ahol a másik van. Nem olyan könnyű. Férfinak átvitt értelemben nővé kell lenni, de Pálnak átvitt értelemben göröggé kell lenni, olykor zsidóvá kell lenni. Az embernek olykor gyerekké kell lenni, vagy öreg emberré kell lenni, hogy megértse a másikat. És akkor folytathatom, cigánnyá kell lenni. Orosszá kell lenni. Na, nem akarom a nációkat sorolni, nehogy itt valamiféle politikai félreértés legyen. Lényeg az, hogy Jézus Krisztus minden néphez jött, és minden nép között kedves előtte az, aki igazságot cselekszik. És a megváltást fölkínálja mindenkinek, még az araboknak is. És akkor ki tudja mondani ez a B, hogy bocsánatot kérek. Nem mechanikusan, hanem komolyan. És ez nagyon sokszor csodát tesz, mert a másik is megszól, azt mondja, hát azért neked sem lehetett könnyű, és elkezdenek beszélgetni. De empátia nélkül, megértés nélkül, ha csak úgy kimondom, hogy bocs, ne haragudj, és megyek tovább, nincs megbékélés, és nem oldódik fel a feszültség. Meghallgatjuk egymást. Igen, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Olvassuk ezt szintén a Bibliában, Jakab levelében. Figyelek, értelek. De lehet ezt úgy is csinálni, hogy azt gondolom magamban, hogy úgy is tudom, hogy mit fogsz mondani. Hát így eleve halálra van ítélve a kapcsolatfelvétel. Itt nincs empátia. Vagy előre megvan a véleményem, vagy saját válaszomat fogalmazom közben. Nagy veszély, ez különösen férfiakra jellemző, hogy folyton védekeznek, ki lehet magyarázni a dolgokat. Persze, hogy ki lehet magyarázni. Csak legtöbbször nincs értelme. Hanem az önmegtagadásnak egyik vetülete az, amit itt lehet olvasni, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak. Ez azt jelenti, hogy legyen fontosabb számomra a másik ember saját magamnál, tehát föladom az önzést, és az önzés helyett a szeretetet választom. És az Jézus Krisztus parancsa, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Kicsit elhalkult közben, de lehetett hallani, megismétlem. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Innen fogjuk folytatni legközelebb, egy hét múlva, amikor is a hűség természetrajza lesz a témánk. Volt itt a Rádaiban is valamelyik sorozatban a hűségről már előadás, a hűség értelméről, most más szempontú a megközelítés, hogyan működik a hűség, milyen akadályai vannak, és hogyan működhet mégis. Reményeim szerint a Pasaréti Református Gyülekezet Palló Imre énekkara is eljön ide, nem csak meghallgatni az előadást, hanem énekelni is fognak, legalábbis ezt ígérték. Úgyhogy hosszú alkalomra készüljünk fel. Van egy doboz hátul, igen, rá van írva, hogy kérdések. Kiderült ma is, hogy érdemes bele kérdéseket dobni, mert akkor fölolvassák az embernek a kérdéseit. És talán válasz is születik. Úgyhogy most is lehet kérdést bedobni. A könyvasztalon van sok érdekes jó könyv, a Biblia és Család című folyóirat, Jó Sándor igehirdetéseinek a kötetei is. István?
Kérdést lehet feltenni?
Ja, direkt? Lehet, igen, direkt is lehet.
Nekem az a kérdésem, hogy olyanokkal is empátiásnak kell lenni, és megérteni, mint kicsit durváskodok, Hitler vagy Sztálin, vagy aki sorozatba átvág engem, és hülyét csinál belőle, most kicsit cifrázom.
Igen, ez egy nagyon fontos, jó kérdés. Megérteni és egyetérteni vele nem ugyanaz. Ez az egyik része a dolognak. Tehát Lócit megérti az apja, történetesen nem veri meg, azért fegyelmezni kellene az Lócit is időnként. Nem indulatból, ahogy ő akarta eredetileg, mert annyira fölbosszantotta. Nagyon sokszor a verés abból következik egy nevelési szituációban, hogy frusztrálja a felnőttet a gyerek, frusztrációra agresszió válasz. Agressziót vált ki, jól elfenekeli. Egész más a fegyelmezés. Más, mint a büntetés. Mert annak célja van formálni a jellemét. Na most, mit jelent ez társadalmi méretekben? Hitlert. Hát valószínűleg meg lehet érteni, én nem ismerem a gyerekkorát. Valószínűleg rossz volt a gyerekkora. Na de a társadalmat meg kellett volna kímélni tőle. Nyilván megvan a magyarázata, megérteni lehet, helyeselni nem lehet. És a bűnözőt le kell leplezni, és meg kell büntetni. Bíróság elé állítani, és elítélni. Lehet, hogy a börtönben megtér. Sőt, tudunk olyan eseteket, hogy megtért, élő hitű keresztjén lett, de akkor még volt halálbüntetés Amerikában, lehet, hogy most is van, ezt most nem tudom pontosan. Hogy van? Ja, államonként változik. Végre is hajtották a halálos ítéletet. Én azt gondolom, hogy ez így rendben van. Ha törvény úgy szól, ő azt csinálta. Más kérdés, hogy az örök sorsa, ha valóban megtért, az örök sorsa el volt rendezve az illetőnek. Tehát a megértés nem azt jelenti, hogy eltűröm a bűnt. Vagy, hát jól ismert bibliai történet, a házasságtörő asszony, kiderült, hogy a többiek is sárosak, akik oda vitték, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ, szépen elsomfordálnak. Mit mond Jézus? Nem azt mondja, én megértelek. Hát nagyon nehéz házasságban élsz. Hát persze, hogy egy ilyen kapcsolatod van. Nem ezt mondja. Hanem azt mondja, menj el, és többé ne vétkezz. Hagyd abba. Szakíts a bűnnel. Tehát Isten szeret minket, a bűneinket nem. És a egymással való kapcsolatainkra is ez érvényes. Megérteni lehet, sőt kell egymást, de nem szabad eltűrni bizonyos magatartásokat vagy viselkedést. A minden dolgotok szeretetben menjen végbe, parancs érvényes. Még akkor is, amikor valaki, botrányos, amit mondok, veréssel fegyelmezi a gyerekét. Ha szeretetből fakad ez, a gyerek érdekében, különösen a kisgyereknél, hát az én egyik vejem, emlékszem, hát nagyon nehéz volt neki, olyan szép kislányai voltak, az én unokáim, szép rózsaszín fenekük, most arra verjen rá, de megértette, ezt kell tenni. Ugye a kisgyereknél hiába magyarázok neki, nem érti. De van egy ilyen egyszerű módja a kommunikációnak, van egy testrésze, amit az alkotó úgy teremtett, hogy ne kapjon agyrázkodást. Egy ilyen direkt ráhatással mindjárt érti, hogy miről van szó. És abban az esetben is az volt többnyire, hogy utána az apja az ölébe ültette, puszi volt, nyakba borulás, könnyek is, és teljes a megbékélés. Én azt hiszem, hogy ezt így lehet mindenféle kapcsolatban. Tehát nem kell fölmenteni se Hitler, se Stalint, se a mai zsarnokainkat. Nem kell fölmenteni. Igen?
Bocsánat, de mondja. Hogy mi van akkor, ha konkrétan mondjuk látom a derék testvéremet, hogy robog a szakadék felé. Oké, megértem. Jó. Még el is fogadom. Igen. De mit tegyek?
Hát megfogod és visszahúzod. Na most, hogy ez gyakorlatilag mit jelent, szóval útját kell állni. El kell venni tőle azokat a lehetőségeket, amelyel mondjuk az italozást folytatni tudja. Nem fogod megoldani ezzel, csak ideig, óráig, ugye kellene nyilván keményebb lépéseket tenni. Épp az alkoholizmus jutott eszembe. Volt egy kedves barátom, nem él már. Ő maga is alkoholista volt, aztán újjászületett ember lett, és nagyon jól tudott alkoholistákkal bánni. Egyszer hozzánk is betért egy alkoholista, mert az egyik fiamnak egy olyan korszaka volt, amikor a parkban összeszedte az ilyen kallódó embereket, aztán ott aludtak. Nem lelkesedtem egészen, ezért a dologért. Na és akkor én fölhívtam, az illetőt, mondom, hát pénzt kért, kölcsön, 2000 forintot. Ez pár évvel ezelőtt volt, akkor 2000 forint legalább annyit ért, mint ma 10. És azt mondta, hogy alkoholistának csak egyszer szabad pénzt adni, azt tudhatod előre, hogy nem fogja megadni. De csak egyszer. Nyilván ő ismert ezt a világot, szóval kemény szeretet az, ami életbe lép. Van egy ilyen című könyv is, nem hiszem, hogy az asztalon éppen kapható, bár lehetne ezt is terjeszteni. Dobson könyve, kemény szeretet. Hogy bánnunk kell egymással olykor szeretetből megérteni, empátiásnak lenni. A vízből kihúzott embert olykor pofozni is kell, meg kirázni belőle a vizet, lábát, lábánál fogva fölemelni, az neki fáj, meg rossz neki. De az kell, a szeretet azt jelenti, hogy azt teszem, ami neki javára van, ez a szeretet, és nem azt, ami neki kellemes. Ugye a fogorvos úgy szeret, hogy kifúrja a fogamat, ha szükséges, ki is húzza. De az ilyen galamblelkű fogorvos inkább csak simogatja a fogat, hát abból semmi jó nem lesz, vagy elzsibbasztja. Na hát, van-e még ilyen nyílt, közvetlen kérdés? Úgy látom, életben marad, aki kérdést tesz föl. Akkor a dobozba lehet további kérdéseket tenni. Köszönöm a részvételt, a figyelmet, Isten velünk, viszontlátásra.